A Pallas Athéné könyvkiadó bemutatja Larry R. Churchill Etika mindenkinek készség alapú megközelítés című könyvét. Larry R. Churchill orvosetika professzor könyve egy felfedező út a morális érzékenység világába. Azoknak szól, akik szeretnének etikus életet élni, azonban nehezen igazodnak el a mindennapi élethelyzetek útvesztőiben. A szerző szerint ez leginkább bizonyos készségek elsajátítása és csiszolása útján érhető el. De arra is figyelmeztet, hogy életünk minden egyes szakasza új és új erkölcsi kihívásokat tartogat, amelyek szükségessé teszik korábbi feltételezéseink újragondolását. Az egyéni életre gyakorolt hatások mellett a szerző azt is bemutatja, miként lehet az etika az emberiség szolgálatára. Larry R. Churchill saját útkeresésének és kutatásainak eredményeit foglalja össze kötetben, és arra jutott, hogy olyan etikai szemléletmódra van szükségünk, amely az emberi képességek széles skáláját vonja be a folyamatba, és amely teret enged a kérdésfeltevésnek, vagyis az aktív közreműködésnek. A professzor emellett az emberiség legfontosabb kihívásaihoz kapcsolódó etikai fogalmakkal és készségekkel is foglalkozik, amelyek például a globális felmelegedés megállítására motiválnak bennünket. Olyan változásra van tehát szükségünk, ami az egyéni szintű morális értékek és készségek fejlesztése mellett feltárja a bolygónkhoz való szoros fizikai, pszichés és morális kötődésünket is, állítja a szerző Larry R. Churchill, aki egyúttal morális érzékenységünk fejlesztésének az első lépéseire is felhívja a figyelmet. Az Etika mindenkinek című könyv online bemutatóján meghívott vendégeink voltak Baritz Laura PhD, okleveles közgazdász, hittanár, lelkipásztori munkatárs, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adjunktusa, valamint Lévai Paula, szakfordító, női karriercoach, a könyv lektora.
Szeretettel üdvözlöm a néző és hallgatóinkat. Annyiban rendhagyó a bemutatónk, hogy kettesben fogunk Laura nővérrel beszélgetni, de nagyon izgalmasnak és érdekesnek találtuk mind a ketten ezt a könyvet. Jó volt fordítani, lektorálni is, mert nagyon közérthető és tényleg humánus beállítottságú a szerző. Larry Churchill professzor, ő egyrészt tanít egyetemen fiatal hallgatókat, diákokat, másrészt pedig kórházakban szokott etikai konzultánsként megjelenni, és nekem az volt a benyomásom a könyvből, hogy nagyon szereti a diákokat, átjön a humánum, az ember szeretet, és ezért szerintem nagyon tanulságos lesz erről beszélgetni Laura nővérrel, aki maga is diákokat tanít az egyetemen. Szeretném rögtön megkérdezni, hogy önnek milyen benyomása volt a könyv első olvasata?
Amikor én olvastam ezt a könyvet, akkor az első benyomásom az volt, hogy ez egy nagyon emberközpontú könyv. Tehát ahogy bemutatta a szerzőt, hogy egy humánus valaki, igen, az ember szeretet süt róla, és az, hogy igazából, ahogy írja is, lehozza az etikát az embernek a szintjére, a hétköznapi probléma, megoldás, dilemmáknak, helyzeteknek a szintjére, és nem egy ilyen felülről jövő szentenciát ad. Talán majd, hogyha beszélgetünk, akkor erre kitérhetünk, de most előjáróban annyit, hogy tehát nem az etikai leírásoknak, nem az etikai elveknek ad elsőbséget, nem azoknak a tanításoknak ad elsőbséget, amelyek kvázi megmondják a tutit, hanem az embernek a tépelődő, az útkereső és a magát kereső embernek adja az elsőbséget. És én ezért, bár a végén fogjuk feltenni ezt a kérdést részletesen, de én azt gondolom, hogy ez a könyv minden olyan embernek szól, aki tisztességesen akar elejérni az életét, aki valamilyen szabály, vörös vonal mentén akar elejérni az életét, és mindezekhez hát keres valamilyen támaszt. Ez a könyv nem megoldásokat fog adni, hanem igazából olyan szempontokat, kapaszkodókat, leírásokat, amely az embernek ilyen barátságossá teszi az etikát.
Én is, mikor olvastam, arra gondoltam, hogy ez egy annyira amerikai könyv abból a szempontból, hogy a praktikumot helyezi az előtérbe, tehát elsajátítható készségeket sorol föl, és életből hoz különböző példákat. Ugye a címe is az, hogy etika mindenkinek, tehát mindenki szembesül élete során különféle etikai problémákkal, dilemmákkal, és ilyenkor azt érezzük, hogy mintha egy nagy teher lenne a szívünkön, összeszorul a gyomrunk, kiszárad a torkunk, és egyszerűen nem tudunk hirtelen milyen fogódzkodót találni, és nekem abban segített ez a könyv, hogy igenis vannak fogódzkodók, amik bárki számára elérhetőek, és segítenek a döntésekben. Szeretném megkérdezni Laura nővért, hogy ön mikor esetleg valamilyen morális dilemma elé kerül, akkor mi szokott önnek segíteni a döntésben?
Hát ez egy hosszú útnak az eredménye, tehát ahogy Churchill mondja, hogy nincsenek kész receptek, és az ember nem fölülről kapja az etikát, mint egy parancsként, hanem az embernek meg kell járni a maga útját, meg kell harcolni a maga útját, és ennek során kikristályosodnak a vörös fonalak, kikristályosodnak a kapaszkodók. De ehhez, és most itt tennék hozzá Churchill gondolataihoz egy olyat, hogy azért mégiscsak szükség van valamiféle kívülről jövő útmutatásra. Tehát ahogy a diák is a tanártól kapja meg a leckét, a tudományt, úgy valahogy az ember is kap különféle információkat etika könyvekből és példaképekből, példákból, és utána kidolgozza azt a készséget, ami igazából gyakorlatilag benne volt. És akkor itt most nagyon örvendezve találtam egy közös pontot a keresztény etikával és Churchillnek a könyvével, méghozzá a természettörvényt, amit Aquinoi Szent Tamás fogalmazott meg a 13. században, tehát már jó régi, de szerintem örökérvényű tanítás. Ő azt mondta, és most akkor itt is van nekem egy idézet, amit lehet, hogy majd felolvasok, hogy az ember egy erkölcsi lény, és az embernek vannak természetes erkölcsi hajlamai, és az eszébe fölismeri ezt az erkölcsi hajlamokat, és ennek mentén megérzi azt, vagy megtudja azt, hogy mi a jó és mi a rossz, és benne van az az iránytű, hogy tegye a jót és kerülje a rosszat. Valamint azt is mondja még, hogy az embernek az elsődleges hajlama a jóra való. Tehát van emberi természetünk alapján vagyunk erkölcsi lények, és van bennünk az a morális iránytű, amit Kant így fogalmaz, hogy két csoda van fölöttem, az egyik a csillagos ég, a másik az erkölcsi törvény bennem. Tehát, hogy az emberben megvan ez a fajta iránytű, amire élete során a saját munkájával rábukkan. És hogyha erre rábukkant, akkor már ezek tudják őt segíteni a különböző hétköznapi erkölcsi dilemmákban.
Igen. Én még azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy ugyan megvannak bennünk ezek az alapvető erkölcsi érzések és a erkölcsi iránytű, illetve ahogy ebbe a könyvbe előfordult az erkölcsi vagy morális őstörténetünk, vagy tarisznya, amiben vannak azok az értékek, amiket egyrészt neveltetésünk során, másrészt a szüleinktől kapunk. Ugyanakkor annyi minden rárakódik erre, hogy igazából az a nehézség, hogyha szembesülünk egy problémával, akkor próbáljunk meg egy kicsit eltávolodni tőle. Van ez a népi mondás, hogy aludjunk rá egyet, tehát mindenképpen egy kicsit pihentetni kell.
Hátralépni, így mondja ezt a szerző, hogy hátralépni.
Hátralépni, igen, igen. Hogy egyrészt, másrészt pedig itt is, ahogy ön is mondta, Laura nővér, hogy érdemes arra gondolni, hogy mondjuk erkölcsi példaképeink, ha vannak, hogy ők mit tennének ebben az esetben, ez is tud segíteni, de hát nyilván a döntést azt egy felnőtt embernek magának kell meghoznia, és ehhez a döntéshez nyújthat segítséget, hogyha fejleszti az erkölcsi készségeit, és ez lesz az első témánk, hogy a könyv szerint az erkölcsi készségeinket lehet fejleszteni, illetve ha hiányosak, akkor el lehet sajátítani ilyeneket.
Igen. Ez megint nagyon szépen összecseng Arisztotelésszel, meg az erényetikával, az erényekről szóló témakörrel, hogy az erény is gyakorlással sajátítható el. Tehát Churchill is azt mondja, hogy az etikai értéke készség szinten elsajátíthatók. Ugye ő mondja a keresésnek, az elvonatkoztatásnak, a képzeletnek, a kognitivitásnak, érzelmeknek, a narratívának, a kapcsolódásnak a készségeit, asszertivitás készségeit, amit az ember, ha nem tudatosan él, akkor lehet, hogy kihagyja az életéből, és soha nem lesz asszertív, vagy soha nem koncentrál a kapcsolódásaira, a társas kapcsolatokra. Ha viszont egy olyan tudatos ember, akinek mondjuk pontosan ezért hiányzik a teljes élet, mert valahogy az etika hiányzik az életéből, hogyha ezeket a készségeket elkezdi gyakorolni, akkor birtokába kerül annak a plusznak, amivel az élete valahogy virágzóbb lesz.
Nekem is az egyik kedvencem az asszertivitás ezek között a készségek között, mert ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy álljunk ki magunkért, és gondolkodjunk önállóan a saját fejünkkel, és fejlődjünk, tehát tudatosan képezzük magunkat abba az irányba, hogy ki tudjuk vívni a saját erkölcsi tekintélyünket. És erre
Igen.
szoktam biztatni az ügyfeleimet is, mert főleg a nőknél az asszertivitással szokott probléma lenni, mert igazából mindenki másnak a családnak, a környezetüknek helyezik előtérbe az érdekeit, és magukat kicsit háttérbe szorítják, és ez nem jó, mert igazából, tehát hogyha saját magának nem tudja az érdekeit képviselni, akkor ezzel nem tesz jót tulajdonképpen senkinek. Úgyhogy
Igen.
ez egyik kedvenc készségem, amit itt felsorolt ön is, Laura nővér. A másik pedig a Szókratésznek ez a nem tudás készsége, tehát hogy vizsgáljuk meg a dolgokat, kérdezzünk rá a dolgokra, ne legyenek mindenre kész válaszaink.
Igen, és még amit mond, nekem most fölmerül az is, hogy nagyon összefüggenek ezek a készségek, meg Szókratésznek a gondolata is, hogy nem áll mindenre rendelkezésre, hogy az asszertivitás egyrészt jelenti a saját magam felfedezését és képviseletét, másrészt jelenti azt is, hogy figyelemmel vagyok a másikra. Tehát ez azzal különbözik az agressziótól, hogy képes figyelembe venni a másik embert is. És akkor nekem is ezért tetszik ez a készség, mert így lesz teljes az ember, és itt a Churchill le is írja azt, hogy a kapcsolódás, ami az én olvasatomban a társas kapcsolatokat jelentik, meg a másik emberhez való víziómat jelenti, éppen annyira fontos készség, mint az asszertivitás.
Így van, igen. Akkor még azt tetszett nekem, hogy az empátia és a szimpátia között tett egy különbséget a definícióba, hogy a szimpátia az tulajdonképpen az, hogy én is érzem azt, mert már átéltem. Tehát mondjuk én is vesztettem már el egy családtagot, és ezért átérzem a gyászát. Viszont az empátia az lehet olyan érzés, ami megértésen alapul, vagy elfogadáson, mert nekem még nem volt ilyen tapasztalatom, de el tudom képzelni, hogy milyen nehéz lehet önnek, aki ezt a csapást átélte. Úgyhogy ebben benne van a megértés és a tisztelet is a másik iránt.
Abszolút. Az egész könyvet áthatja tulajdonképpen ez a szempont, mert ha jól emlékszem én így etikai tanulmányaimra, akkor tulajdonképpen minden egyes etikai elmélet az egyes emberre koncentrált, vagy egyes közösségekre koncentrált. De ez a fajta társas kapcsolatokra való koncentrálás, ez most itt a Churchillnél nagyon előjön a könyvben. Ugye amikor majd gondolom rátérünk a fogalmakra is, amit ő használ, etikai fogalmakra, azok között említi a szeretetet, meg a megbocsájtást, tehát csupa olyan értéket, ami azt mutatja, hogy a másik nélkül nem élet az élet, és gyakorlatilag, hogyha a jövőre akarunk gondolni, meg globális problémákra, akkor én azt gondolom, hogy az alap az, hogy az ember átálljon erre az én-te gondolkodásmódra.
Köszönöm, hogy Laura nővér behozta itt a globális gondolatot, mert a következő témánk az, az lenne, hogy milyen buktatói vannak és csapdái ennek az erkölcsi gondolkodásnak a mai globalizált világunkban.
Hát ugye ő két helyen is ír buktatókat. Az egyik a készségek után, hogy mit tudná megbuktatni ezt az asszertív, elvonatkoztató, kognitív érzelmek készségek kifejlődését. És ő azt írja, hogy az egyik a vagy-vagy gondolkodásnak a csapdája, a leegyszerűsítés. Tehát ez is a mai ember könnyen beleesik abba a hibába, hogy ilyen nagyon kizárólagosan gondolkodik, hogy vagy alma, vagy körte, de az, vagy az ést, az nehezebben veszi figyelembe, hogy alma is, és körte is, és mind a kettő jó lehet. Tehát, hogy ez a könyv erre nagy hangsúlyt fektet. Aztán, amit mondta, hogy az elméletek túlbecsülése, és a gyakorlatnak az alulbecsülése, ezt én sokszor értem én, hogy miért mondja Churchill, mert amit az előbb mondtam, tehát, hogy nem lehet ugye egy életet leélni, hogy kívülről megmondják nekem, hogy milyen legyek, és hogy külső törvények szabályozzák azt, és nem válik belsővé. De hogy még egyszer mondom, az ember azért van, hogy a vörös fonal meg a kapaszkodók vezérlik, amit már belsővé önmagáévé tett. Tehát, hogy ő a sajátjává tette.
Igen. Még itt a vajlagos gondolkodásnál még azt hoznám be, hogy rengetegszer van harmadik alternatíva, csak ahogy gondolkozni kellene, tehát kreatívan megoldásokat keresni, hogy ebből a csapdából ki tudjunk bújni, ebből a vagy-vagy csapdájából.
Igen.
Meg csak reflektálni kell a dolgokra, és nem annyiban hagyni, hanem használni az eszünket.
Igen. Nagyon holisztikusan gondolkodik Churchill. Tehát még az akadályokhoz azt is mondja, hogy az etikai tapasztalatok szűk értelmezése egy ilyen akadály, vagyis a morális tisztánlátás forrásainak leszűkítése. Tehát, hogy ha az ember tényleg nem tud tágabb horizonton, tágabb perspektívában gondolkodni, esetleg átállni egy másik paradigmába, mert a paradigmaváltás a legnehezebb. A vagy-vagy gondolkodás a paradigmaváltást akadályozza a legjobban. Igen, tehát én azt mondom, hogy a holisztikus és globális gondolkodás az, ami a szerző szerint jó.
Akkor áttérhetünk a harmadik témánkra, amiről már Laura nőmér említést tett, hogy ez a könyv szinte tankönyvszerűen felsorol morális fogalmakat. Természetesen azt mondja Churchill, hogy ez nem kimerítő lista, mert ugye bárki gondolhat még újabb fogalmakra, de ezek ugye a szeretetről, a reménytől kezdve a szabadságérzetéig, az igazságérzetig terjednek. Azt szeretném megkérdezni Laura nővért, hogy ön melyiket emelné ki, mint egy jól megélt erkölcsös élethez szükséges morális fogalmat.
Hát, nagyon kedvesek ezek, és most itt nevettem, mert tulajdonképpen Churchill se csinál más, mint leteszi ezeket az alapköveket, a vörös vonalat, ami mentén gyakoroljuk, és tegyük magunkévé az etikát, és ezek nagyon szimpatikus értékek. Hát nekem a legkedvesebb a szeretet volt, a megbocsájtás, az igazság, és a spiritualitásnál vitatkoznék vele, mert én másképp fogom fel a spiritualitást, mint ő. Ebben nem akarok annyira belemenni, de maradjunk a szeretetnek az értékénél, hogy én szerintem ez a föld irányító legalapvetőbb értéke. Tehát a szeretet az egyrészt megmutatkozik az embertársam felé, ha valaki vallásos, valaki hívő, akkor megmutatkozik az Isten felé, aztán megmutatkozik a földnek az értékei felé, tehát állatok, növények, és én azt mondanám még, hogy az anyagi világ felé is megmutatkozik ez a szeretet, amennyiben jól bánunk az anyagi értékekkel, anyagi javakkal. Tehát gyakorlatilag ez a szeretet kell, hogy áthassa az egész bolygót és az emberi viszonyokat. És itt megint csak egy kritikai megjegyzésem van, hogy ő azt mondja, hogy a szeretet nem akarat, hanem valami, amiben beleesünk. Én viszont azt mondanám, hogy a szeretet az nem más, mint jó akarat a másiknak. Jó akarat a macskámnak, jó akarat a szomszédomnak, jó akarat a székemnek, amin ülök. Tehát, hogy végül is a szeretet az ember akarati szférájában van benne, és ehhez csak hozzájárul az érzelem. És akkor ide jön a megbocsátás, mert valószínű, hogyha valaki engem megbántott, vagy megsértett, vagy nagyon nagy kárt okozott, azt én érzelmileg nem fogom tudni szeretni, és érzelmileg nem állok vele szemben egy pozitív talajon. De hogyha én ki tudom mondani, hogy megbocsájtom az ő sérelmet, amit okozott nekem, hogyha elfelejtem, ha el tudom felejteni azt, amit bántott nekem, akkor már rögtön ott vagyok a szeretetnek a talaján. Tehát és akkor talán megmutatkozhat egyfajta érzelem is egy bizonyos idő után. A megbocsátásnak nagyon sok lépcsője van, nagyon hosszú, tehát nem elég akarni, nem elég kimondani, hogy megbocsájtok, hanem itt bizony az érzelmek bevonására is szükség van. De ez a kettő, a szeretet és a megbocsátás megint lehetővé teszi azt a jövőn való dolgozást, amiről Churchill beszél megint itt a globális klímaváltozás kapcsán, meg a globális problémáink kapcsán. Én szerintem, hogyha ez a két etikai fogalom, ahogy ő mondja, birtokába kerül az embereknek, akkor nagyon jó úton járunk.
Igen. Én még azt fűzném hozzá, amint szintén elgondolkoztam, hogy az ember az élet útja során hogy változik. Tehát fiatal korában nem ugyanazok a fogalmak jelentenek neki sokat, mint mondjuk idősebb korában, és pont ahogy Laura nővér mondta, a megbocsátással lehet, hogy már csak idősebb korunkban vagyunk teljesen kész, és itt van még az a dolog, ami az emberi életet különlegessé teszi, illetve az életet a Földön, hogy véges, tehát a halál az ugye teljesen 100%-os, és ezért keretek közé szorítja az életünket, és ebben az életúton kell ezeket a morális értékeket megvalósítanunk, és ez is gondja az emberiségnek, hogy amit a bolygónknak okozunk, az ugye emberéleteken túlmutató dolog, tehát az én életem után történhet esetleg valami katasztrófa, és ezért nehéz úgy gondolkodni, hogy a jövő generációira is gondoljunk.
Igen, hát ez is egy nagyon fontos kérdés, és nekem most közgazdász mi voltomból a jelenérték számítás jut eszembe. Van egy ilyen közgazdasági fogalom, hogy kiszámítjuk a jövő értékeit a jelen értékéhez képest. És az jelenérték számítás azt sugallja, hogy a legértékesebb dolgok, a legértékesebb műveletek a jelenben történnek, hiszen ezt élem át, ezt tapasztalom, ezt kapom. És minél távolabbi jövőbe vagyok, annál jobban csökken a jelenérték számítás alapján az érték. Tehát egy 10 év múlva bekövetkezendő üzleti lehetőségnek sokkal kisebb az értéke ez szerint, a számítás szerint, mint a jövőre bekövetkező üzleti érték vagy haszon. És ezért az emberek nagyon hajlamosak nem gondolni a jövőre, hanem egyszerűen csak belefeledkezni a jelenbe, vagy a rövid távú jövőbe. De ez megint a felelősség, tehát a felelősséget, mert ezt is beleírja az etikai fogalmak közé a felelősséget. teszi próbára, hogy mennyire tudok én, mennyire tudom magamat felelősnek érezni a jövő generációjáért. Nem csak önmagamra gondolni, hanem az unokámra is gondolni, vagy egyáltalán a jövő nemzedékre gondolni. Tehát, és nagyon örülök, hogy ezt fölvetette a szerző, mert ez megint egy olyan etikai érték, etikai fogalom, aminek, hogyha a birtokába kerülünk, akkor jó úton járunk a globális problémák megoldása felé. Mert azért nekem van egy ilyen, nem csak nekem, hanem hát azoknak a közgazdászoknak, akikkel együtt dolgozunk ilyen emberközpontú gazdaságon, hogy nem csak a tehát hogy nem csak a jelenen kell gondolkodni, hanem a jövőn is mindenféleképpen.
Akkor most az utolsó témánkat hoznám be, ez az erkölcsi dilemma és megoldása. Én magam nem tudtam így személyes példát előhozni, vagy nem akartam erkölcsi dilemmára, de egy érdekes történet van a könyvben, amikor az édesapa kómába kerül, mert Alzheimeres és otthon elesik a lánya ápolása alatt, és a lánya nem adja át az orvosoknak a végrendeletet, amiben az apa már előre rendelkezett, hogyha nem lehet meggyógyítani, akkor szüntessék meg az ápolását. És ehhez az ügyhöz hívják ki Churchill professzor urat, és ez nekem megint annyira hihetetlen, hogy tiszta Amerika, hogy erre külön van egy konzultáns, aki ilyen esetekben kimegy a kórházba, és beszélget az orvoscsapattal, meg az érintett családtagokkal. És végül is nem árult el Churchill úr a megoldását ennek az etikai dilemának, csak leírta, hogy ő hogyan állt hozzá, és itt is az szerepelt, hogy minden körülményt megvizsgált, mindenkit meghallgatott, összevetett, és úgy adott a hölgynek, a lánynak tulajdonképpen segítséget, hogy azt mondta neki, hogy Isten vele. Mm. És ezáltal a hölgy tudott dönteni ebben a kérdésben. Tehát nagyon sokszor nem tudunk más életébe így módon beleszólni, hanem hagyni kell, hogy ő jusson el az erkölcsi döntéséhez.
Igen. Tehát akár egy vallásos hívő erkölcsi úton járok, akár csak a jót akarom megvalósítani, és morális értékek mentén élni, mindenféleképpen az én munkám az, ami belsővé kell, hogy tegye ezeket az értékeket. Tehát ugye ez is ilyen pszichológiai kategória, hogy belső értékek, külső értékek, belső motivációk, külső motivációk. Az életemben mindenféleképpen belsővé válik, és belsővé teszi az értékeit.
Laura nővér, vagy szeretne még egy saját példát mondani az életéből, vagy amit tapasztalt egy erkölcsi dilemmára?
Hát én is gondolkodtam, de ilyen igazán ütős erkölcsi dilemma nem jutott eszembe. Hát egyet még elmondhatnék, de ez csak azt akarja bizonyítani, hogy nekem vannak már ilyen kapaszkodóim, hogy most ugye itt a covidos időszakban az egyik barátnőmnél jártam, és később kiderült, hogy a lánya pozitív lett. És akkor én jelentkeztem egy konferenciára, ami ilyen nagyon biztonságos volt, és az volt az egyik kitétel, hogy töltsek ki egy papírt, hogy nem vagyok beteg, és hogy 28 nappal a konferencia előtt nem voltam beteg embernek a közelében. És amikor én itt számolgattam, hogy mikor voltam a barátnőm, az 27 nap volt, tehát egy nappal beleestem az intervallumba, de aztán az lett a megoldás, hogy kiderült, hogy én nem vagyok kontakt ember, mert egyrészt nem voltam hozzá közel, másrészt valószínűleg később lett beteg, mint ahogy én ott jártam. De az én erkölcsi dilemmám az volt, hogy na most ilyenkor elhallgassam-e egy nap miatt ezt az egészet, mert úgyse fertőzök 27 nap után. vagy mondjam meg, és akkor magamban azt mondtam, hogy akkor én ezt inkább így megmondanám az embereknek. Tehát, hogy ez az igazsághoz, meg az igaz mondásnak az értékéhez tartozik, hogy nehéz helyzetekben is az ember hát, tudjon igazat mondani.
Igen. Köszönjük szépen, ez nagyon érdekes példa volt. Akkor én le is zárnám a mi beszélgetésünket azzal, hogy vannak kérdések, amire válaszolhatunk.
Jó, válaszoljunk.
Az első. Mi a teendő, ha akadályoztatva érezzük az etikai fejlődésünket? Például, ha úgy érezzük, nem tudunk morális értelemben párbeszédet teremteni a körülöttünk élőkkel, kérdezte Réka.
Hát én azt mondom, hogy próbálkozni kell, tehát hogy ne adjuk fel. Nekem ez most ebben a nehéz időben egy nagyon fontos mottom, van a ne add fel együttes, szoktam énekelni is a refrényét, hogy nem adom fel, nem adom fel, hogy ne adjuk fel, és menjünk, és legyünk álhatatosak. És hogyha ha sötétség van, és úgy érezzük, hogy semmi nem megy, akkor se hagyjuk abba. Akkor nem tudom, tehát magam legbelül meg tudom teremteni azt a milliót, hogy bár körülöttem lehetetlen, de én valahogy mégse adom fel, mert reménykedek, hogy egyszer lehetőség lesz valami másra, valahogy oldódik a homály, vagy valahogy megjavul valami. Ez a remény, ugye ezt mondja a Churchill is a etikai fogalmak között, hogy a remény is ott van. Tehát a remény az ugye, nem tudom, közmondás, hogy utoljára hal meg.
Igen.
Tehát, hogy igen, tehát a remény az nagyon-nagyon fontos.
Igen, vagy lehet, hogy egy kicsit más irányból kellene megközelíteni a problémát, egy kicsit átletezni, és akkor lehet, hogy elindulhatna a párbeszéd.
Igen, tehát küzdeni, mindenféleképpen
igen.
Próbálkozni, és nem adni fel, hanem küzdeni, amíg igen. Csak lehet. És ha nincs több ötletem, akkor meg csak vagyok, és remény él bennem.
Igen, mert általában az álhatatosság elnyeri jutalmát előbb.
Igen, igen, igen.
Következő kérdés. Előfordulhat például a könyv hatására, hogy egy cselekvést, bár etikusnak gondolunk, de valahogy mégsem érezzük magunkénak.
Ez bőven előfordulhat, igen. És akkor itt van a helyzet, hogy meg kell küzdeni vele. Tehát nem biztos, hogy nekem van igazam, hogy ez nem egy etikus cselekvés, vagy ez egy etikus cselekvés, hanem ezt itt megint alaposan körül kell járni. És akkor, ha már vannak bennem ilyen vörös fonalak, ilyen kapaszkodók, akkor azzal lehet összevetni az adott helyzetet.
A beszélgetés az egyén etikai kérdéseiről szól. Azt kérdezném, hogy a könyv sem foglalkozik a csoportos, például vállalati etikai dilemmákról? Egy vezető számára az egyik legnagyobb kihívás, hogy milyen módon tudja a saját értékeit közvetíteni, és ehhez milyen eszköztárat kell működtetnie.
Hát ezt válaszoljuk meg közösen. Az én, ahogy én olvastam, én azt mondom, hogy inkább ez az egyénről szól. Tehát értékekről és az egyénre levetítve. És annyira vállalatról, közösségről nem beszél. De ugyanakkor lehet általánosítani. Tehát, hogyha én egy vezető vagyok egy vállalatnál, akkor magamévá tudom tenni azokat az erkölcsi értékeket, amelyik alapján eldöntöm, hogy én így vezetek.
Igen. És vannak benne jó kis esettanulmányok, ahol megoldásra váró etikai problémák vannak, és ott edzhetjük a saját kis tanulmányainkat és morális fejlettségünket, úgyhogy ebből a szempontból segíthet egy vezetőnek is. De Churchill elsősorban ugye a hallgatóinak írta, illetve hát az orvost a hallgatóinak és a pácienseknek, ha én jól.
Igen.
Igen. Laura nővérnek változtak a járványhelyzetben az etikai elvárásai? Ebben a fél évben, vagy egy évben, ami 2020-ban, amik történtek velünk?
Hát Én azt gondolom, hogy meg kell gondolni, mi az, hogy etikai elvárás. De azt hiszem, hogy az megint csak egy ilyen megszilárdult értékrend, és nekem nem változott, hanem inkább azt mondom, hogy kikristályosodott. Tehát, hogy még jobban figyelek az etikai vonatkozásokra, vagy a saját magam erkölcsi reakcióira.
Igen, tehát más dolgok kerültek előtérbe.
Igen.
Színű, hogy mindenki kicsit hátraléphetett, úgymond, és átgondolhatta.
Igen. Meg adódnak helyzetek, amelyek így élesebbek. Tehát ami eddig nem fordult elő, most meg előfordul, és akkor ahhoz valahogy viszonyulni kell, és akkor ebben azt hiszem a tudatosságom nőtt, hogy tudatosan hogyan reagálok egy-egy helyzetre. Csináltam kutatásokat még a tavaszi időszakban is, mert most is készülök cikket írni, meg szóval foglalkoztat ez az egész, és én úgy vettem észre, tehát azokból, amiket tapasztaltam, olvastam, hogy az egész járványhelyzet az embereknek az empátiájára pozitívan hatott, az együttműködésre pozitívan hatott. Tehát, hogy voltak pozitív erkölcsi hozományai ennek a járványnak. Persze ezt aztán, ez olyan, hogy minden hozomány egy összetevőnek az eredője, tehát van egy csomó negatívum is, de én azt gondolom, hogy összességében mégiscsak kimondhatjuk, hogy erkölcsileg pozitívan hat a járvány az emberekre. Igen, pontosan a segítőkészségre gondolok, a túlélésnek a vágyára gondolok.
Igen. Meg ez a bezártság is rákényszeríti az embereket, hogy átgondoljanak dolgokat, és egy kicsit tényleg hátrább lépjenek, lelassítsanak, ami szükséges az életben néha ahhoz, hogy összesítsük, hogy hol állunk, és hogy hogyan tovább. Úgyhogy
igen. Csak egy példát hagyd mondjak eszembe, hogy a nagy lezártságban, hogy a igen. barátnőm, a férje, akik velem hasonló korúak, és van már fiatal gyermekük, ugye együtt kellett, hogy legyenek naphosszat, és azt mesélt a barátnőm, hogy a fia szalszázni tanította őket délutánonként. Úgyhogy hát így is hozzá lehet állni.
Nagyon jó. Az én lányaim meg elkezdtek főzni, úgyhogy ez is pozitív hozadéka a dolognak. Na, hát akkor örülök neki, és utoljára még megkérdezném, hogy végül akkor az Etika mindenkinek cím, az találó erre a könyvre? Hogy kinek ajánlaná Laura nővér ezt a könyvet?
Hát szerintem teli találat a cím. Pontosan erről van szó, hogy minden a pápai enciklikák úgy kezdődnek, hogy a pápa, aki írta őket, ajánlja a hívőknek, és minden jó szándékú embernek. Tehát ami benne van, az való minden embernek, aki valamiféle jó akarattal rendelkezik. És hogy ugyanezt mondom erre a könyvre is, hogy mindenki, aki valami jót akar, ahogy az előbb a természettörvényt felolvastam, hogy elmondtam, hogy az emberben benne van ez a vágy a jóra, a szíve mélyén, akkor ezt a könyvet abszolút ajánlanám nekik.
Én is úgy gondoltam, hogy nem csak a könyves polcra fogom feltenni, hanem fogom forgatni és a gyakorlatokat végig gondolni, mert szeretnék én is fejlődni a morális értékekben és készségekben. Köszönöm szépen a beszélgetést, Laura nővér, nagyon tanulságos volt.
És én is nagyon szépen köszönöm. Csak bármi kérdés, vagy még igen. hozzászólás lenne, nem igen. tudom, van-e lehetőség, de én szívesen igen. rendelkezésre állok.
Köszönjük megtisztelő figyelmét! Ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával is!